Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Ez a Millás reggeli továbbra is április 25. csütörtök, majdnem azt mondtam, hogy péntek, mert hirtelen ilyen pénteki hangulat lett itt a stúdióban. Jó reggelt szerettem volna, de már jó napot kívánok mindenkinek. 9 óra 9 perckor a stúdióban Ács Gábor.
És a Csintek szó megalkotója Kántor Endre.
Az lehet, hogy nem én voltam. Én kis pénteket
hozzád
mondtam.
Kötjük. Kis szerintem pénteket mindenki mondtam mindig.
Úgyhogy ez van. Mit írnak a kedves hallgatók? Júj, nem néztem a Facebookot, de csúnya.
Ahogy az várható volt, ellentétes és megosztó megítélésű zenéket
ki van zárva.
Produkáltál, de hát ezt szerintem
ki van zárva, sokkal többen szeretik ezeket, mint nem.
Jó, én is hajtok erre időnként, de csak napi egy vagy két opusszal. Te meg azért sportot üzöl belőle. Nagy tételben játszol.
Így van. Így
is.
Csak így lehet. Különben nincs, ha nincs kockázat, nincs haszon. Ezt szerintem jobban tudja nálunk a következő vendég.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Aki nem más, mint...
Szekeres Viktor, a Gloster NRT
alapítója, igazgatóság elnöke. Így van, jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát kezdjük azzal, hogy ismét rekordév a Glosternél. Ez most már...
Na jó, de hát ez semmi meglepetés nincsen. Tudtuk, ez a normális, mindig így van. Van egy rekordévünk, onnan kicsit növekszünk, akkor értelem, hogy újabb rekordévünk van. A mennyire, meg hogyan, az a nem mindegy.
Így van. És ezek az eredmények, amikről elkövetkezőben szól, ez főleg abban a tekintetben nagyon érdekesek, hogy 2020 óta gyakorlatilag egy ilyen makrogazdasági ellenszélben növekszik a társaság. Uh-huh. Először volt Covid, aztán chiphiány, aztán háború, infláció, és hogyha megnézzük, akkor azért a legalábbis a magyar tech szektornak azért nem a 2023-as év volt a csúcs éve, és hogyha kinézünk egy picit így a nagyvilágba is, azért ott is látunk, hogy azért recseget ropogott ez a szektor a tavalyi évben, természetesen az igazi nagyokat leszámítva, ugye meg Magnificent Seven-nek annak ugye ment, de azért a többieknek ez közel sem volt ennyire triviális. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól teljesített a társaság tavalyi évben is. Minden árbevételben új rekordot döntöttük el, 10 milliárd forint fölötti árbevétellel zártuk az évet, 10,3 milliárdba, és egyébként ez 75%-os növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest. A belföldi árbevételünk 46%-kal növekedett, azért ez is nagyon szignifikáns, de talán ami a leginkább érdekes lehet a hallgatók számára, hogy a külföldi árbevételünk volt az, ami robbanásszerűen nőtt, itt 130%-ot nőttünk.
És itt ki lehet emelni, hogy ez minek köszönhető?
Ebben van akvizíciós hatás is. Tavaly évben zártuk le a cégcsoportnak az eddig legnagyobb akvizícióját, ugye ez a P92-nek az akvizíciója volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó ütemben léptünk be velük együtt az angol és az amerikai piacra, hiszen ugye a német gazdaság az most egy picit köhög, fogalmazzunk úgy, hogy nincs erjedt eljében, mint korábban, és ugye nekünk azért a szoftverfejlesztési üzletágunknak alapvetően volt egy ilyen német autóipari fókusza, de azt kell, hogy mondjam, hogy jókor tudtunk váltani jó időben.
Ez abszolút egyből átszűrődik.
Az eredményekben igen, tehát a számukban látszik ennek de a lépésnek a hatása.
De a német gazdaságnak a gyengélkedése az informatikai költésekre, szoftverfrissítésekre, bármilyen beruházásokra.
Nem egy az egyben, de azon lehet jól lemérni, hogy hány új autóipari informatikai projekt indult az elmúlt időszakban, és egyébként indultak, tehát nem arról van szó, hogy nem indultak, indultak, csak nem olyan nagy számban indultak, mint mondjuk az elmúlt években. És hogyha megnézzük az EBITDA-t, ugye az EBITDA-t szokták nézni leginkább a befektetők, ez amint talán nagyon jól mérik a cégcsoportnak a teljesítményét, hogy ez 29%-a, tehát közel 30%-a tudtunk nagyobb EBITDA-t produkálni, mint a tavalyi év hasonló időszakában. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez megint csak jól mutatja azt, hogy az az út, amit 2020-ban kijelöltünk számunkra, és most magunk számára, és most ugye 2026-ig határoztunk meg, azért azon az úton szépen minden évben egy picit sikerül újabb és újabb
lépéseket tenni. De erre mondták azt a befektetők, hogy ők egy picit még ennél is többet vártak, tehát emiatt volt egy kis elégedetlenség, illetve az ESZT elemzése is arra jutott, hogy itt van egy elmaradás, mégpedig azért, mert egy olyan üzletág fejlődött nagyobb mértékben, ahol kisebb a mars, kisebb a...
Így van. Hogyha megnézzük az üzletágok közötti növekedést, tehát hogy három üzletág van működni most, már régi ötöt azt összehúztuk háromra, akkor gyakorlatilag az történt, hogy a rendszerintegrációs üzletágunk, ugye ez a hagyományos magyar klasszik, magyar piacra dolgozó informatikai rendszereket szállító és megvalósító üzletágunk nőtt a legnagyobbat, ugye ez 56%-ot nőtt ennek az árbevétele, ugye szemben a felhő üzletággal, ami 19%-ot nőtt, ugye a nemzetközi szoftverfejlesztés, hogy az akvizíciós hatás miatt nőtt ugye olyan nagyot, és ugye viszont ennek az üzletágnak van a legkisebb profit marzsa, ezért amikor ez az üzleted nagyot növekszik, akkor ugye az összprofitabilitás ugye relatíve csökken. Ennek hatásaképpen, úgyhogy kicsit ilyen egyik szemem sír, másik szemem nevet, amikor ők növekednek, de azért van három üzletág, mert pontosan látjuk, hogy olyan év nem lesz, hogy egyformán mind a három üzletág egyformán jól dübörög, mindig lesz olyan, hogy valamelyik jobban teljesít, valamelyik gyengén, hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akkor pont mindig a rendszerintegrációs üzletág volt az, amelyik ugye lemaradó volt a többihez képest, most pedig pont azt túl teljesítette túl az egész.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy diverzifikálva ezt az egészet, hogy ugye azt nehéz előre jósolni, hogy olyasmi gondba bele tudja lavírozni magát egy gazdaság, mint amiben a német lavírozta. Hozzáteszem, ugye saját magukhoz képest kell nézni azt, hogy milyen helyzetben vannak, mert innen nézve nagyon jó helyzetben vannak.
Szeretnék mi úgy nyomorogni, mint a németek.
Pontosan, de most szóval, hogy ezt erre van-e valami olyan terv, mert azért itt azért 5-10 éves távlatokat néztek.
Igen, alapvetően azt látjuk, hogy a cégcsoportnak a további fejlődésére, amikor a terveinket összeraktuk, és ezt ki is raktuk egy befektetői prezentációban, akkor két fontos nagyon cölöpöt vertünk. De hogy eddig az akvizíciók voltak a fókuszban, most áttekertük a fókusz sokkal inkább az integrációra. Két olyan dologtól várjuk a növekedést, ami alapvetően meghatározza a jövőt. Az egyik az a belső integrációknak az alakulása, ezért csináltunk egy Gloster Level Up nevű programot. Ennek a programnak a keretében mintegy 200 millió forintot szeretnénk minimum évente megspórolni csak a belső működésen. Belső treasury felállítása, belső működés optimalizálás, központi beszerzés.
Belső treasury? Belső... Az érdekes, ez elég sok cég jut erre az ötletre.
Hát, ugye, hogyha megnézitek, akkor a cégcsoportok most már a 45, az árbevételnek igazából a 45%-a az külföldről érkezik, ugye a rendszeres árbevételünk az most már ilyen 60% fölött van, ennek megfelelően, hogy az árbevételünknek most már nagyjából a kétharmada devizában érkezik. Tavalyi év egyébként deviza szempontból nekünk nem volt jó, tehát az a relatív erős forint egyébként nekünk rontotta az eredményeket, és ezért is döntöttünk úgy, hogy ez még egyszer ne következzen be, úgyhogy most már saját főállású emberünk van, aki csak azzal foglalkozik, hogy mikor váltunk, hogy váltunk, jól váltunk, nem jól váltunk, fedezni kell a deviza pozíciókat, mert ezzel is tovább értéket lehet teremteni.
És ez fedezés, kockába csökkentés, vagy valahol meg spekuláció, tehát várjuk, hogy merre mozog az árfolyam, és ez időzítjük a váltásokat.
Nem, ez egy nagyon hosszú vita volt házon belül. Aha. Meddig fedezés és mennyi spekuláció, ez még addig fedezés, ennek van egy belső számviteli szabálya, hogy ez még meddig tart, meddig hívjuk fedezésnek, meddig hívjuk spekulációnak, spekulációt nem csinálunk, az nem a mi világunk, de viszont az viszont igenis fontos, hogy a devizában kapott árbevételek azok számviterileg is úgy legyenek váltva, hogy a végén a pénzügyi eredmény soron az nekünk pluszt hozzon.
Jelenlegi társaságnál is azon, hogy a vita, hogy az üzemanyagnak hány százalékát fedezik, hedzseljék nálatok, a teljes devizabevételt próbáljátok azért, vagy pedig csak egy részét védeni az árfolyam változások ellen.
Azt most itt ma reggel biztosan fogom tudni nektek elmesélni élő adásban, de azt tudom, hogy mióta hedzselünk és mérjük, annak már így az első negyedév tekintetében is, hogy mi fél évente publikálom, nem negyedévet, tehát nem fogok tudni negyedéves számokról beszélni, de annyit talán elárulhatok, hogy én már láttam olyan számokat, hogy ennek van pozitív hatása.
Aha.
Oké, kicsit belecsaptunk abba, hogy a jövő hogy néz ki, de talán volt még olyan kérdés, amit nem veséztünk ki. Például, ja igen, itt van ez a rekordév, a stagnálás az új növekedéshez tetszett nekem. Egyébként igen, hogyha belegondolsz, nagyon sokan ezt nem tudták meghozni.
Igazából mi ezt nagyjából mi korábbi években még ezt árfolyamra értettük, tehát ott volt ez a dolog, ugyan mi árfolyamunkkal ugye az történt, igen. Hogy a bevezetést követően ugye viszonylag gyorsan, egy viszonylag magas szintre szaladt el, viszonylag hamar megkaptuk a bizalmat a befektetőktől, és ugye most az történik, hogy viszonylag sokan elégedetlenek azzal, hogy miért nem ugyanezzel a rakétasebességgel zajlik ez tovább. Hát nyilván mi is azt szeretnénk, hogy ezzel a sebességgel zajlon ez tovább, de azért azt látszik, hogy azért emögött el kell végezni egy csomó olyan munkát, hogy megint belekerüljön az az érték a cégbe, hogy egy újabb szintre tudjunk jutni. És akkor ennek van két pillére, az egyik ez a belső hatékonyság növekedés, a másik pillére pedig a külföldi piacainknak a továbbfejlesztés. Ugye tavaly előtt vettünk ugye német céget, most a német irodának a további fejlesztése zajlik, az egyik tulajdonos társam egyébként konkrétan ki is költözik Németországba a teljes családjával, mert akkor a fókusz szeretnénk helyezni erre a dologra, ugye a P92 akvizícióval ugye lett angol irodánk, ennek a továbbfejlesztése is idén folyamatban van, és egyébként közben lett egy skandináv csapatunk is, úgyhogy most már vannak svédjeink, akik nem svéd modellek, de svédek, és velük pedig a skandináv piacot építjük, ami egyébként nagyon érdekes piac, nem könnyű ott bármit is elérni, azért a Baltikum nincs annyira messze tőlük, tehát ez a nearshore hatás azért a Baltikumban megérkezik oda, viszont egy nagyon gazdag piac, azt kell, hogy mondjam, tehát hogyha egyszer oda sikerül valóban bekörülni, akkor ott azért hosszú távon elég jó revenue-t lehet ezen elérni.
Egy személyes kérdés lenne. Beszéltünk arról korábban, hogy nehéz volt leadni az operatív irányítást és egy kicsit háttérbe vonulni, de aztán ugye megvolt az új fókusz, mert jött ez a 11 akvizíció, 11, jól emlékszem?
Jól emlékszem.
Ja, 10-nél volt egy, hogy lesz még, és akkor lett még egy, és akkor 11, de most ugye megint változik a helyzet, de akkor erre fókuszáltál, ezek kötötték le az energiáidat, tehát ebbe voltál benne nyakig. Most, hogy már az akvizíciók nincsenek, most milyen irányba? Tehát neked hol van a fókusz személyesen a cég irányítását, illetve?
Nekem mérőleg a fókusz a belső integráción van. Nyilván erről most kevesebbet hallanak a befektetők, mert ezek nem olyan látványos dolgok. Gyakorlatilag ilyen 5-10-15-20 millió forintjával minden soron megpróbálunk valami kis megtakarítást elérni, és egyébként ebben a méretben ez már lehetséges. Ez csendes, irodában zajló sziszifuszi munka, hosszas, unalmas meetingeken át, jutunk el szépen odáig, hogy a megvásárolt 11 cég együtt többet érjen, ugye, mint 11-esével külön-külön. Ez az egyik, ami elviszi a fókuszomat, és ehhez kell ez a fajta jelentőprenél látásmód, hogy tényleg vágunk le olyan költségeket, amikre nincs szükség, ugyanakkor mi meghagyunk olyanokat, amik nélkül pedig nincs növekedés. A másik, ami nagyon sok fókuszomat elvisz, az a nemzetközi növekedés. A nemzetközi növekedés az nem triviális. Tehát az magától nem lesz. Oké, hogy vettünk cégeket, akik kapcsolatrendszeren keresztül eleve hoztak nagy globális ügyfeleket, Sony Music, BMW, Audi, de ahhoz, hogy új ilyen lesz, hogy legyenek még ilyenjeink, és új ilyenjeink legyenek, az viszont abszolút nem triviális. Itt most gyakorlatilag az történik, hogy ennek a csapatnak a kialakítása, fejlesztése van nálam így főszabályként, és azért foglalkozok vele én magam, mert ebben látjuk a fejlődésnek a következő lépcsőjét. Azt látjuk, hogyha egy olyan cégcsoportunk van, ahol kialakult folyamata van annak, hogy hogy lesznek új nemzetközi ügyfeleink, van egy jól ilyen prediktálható, van egy jól ilyen forkasztálható módszertan annak, hogy meg tudjuk előre mondani, mikor hány nemzetközi ügyfelünk lesz, szerintünk az egy új szintre viszi a céget, és szerintünk az új értéket tesz be.
Hány évre látsz előre? Hány évig fogod ezt csinálni, illetve lesz ebben a helyzetben a cég? Lesz-e olyan, amikor egy újabb akvizíciós periódus érkezik, vagy máshol látod a növekedést, akár középtávon, illetve hosszabb távon?
Hát azt, hogy magamat hol látom sok-sok év múlva, nagyon jó kérdés. Én minden évben eldöntöm, hogy most már csak egy-két év és hátrébb dőlök. Ez körülbelül 2018 óta ez van, tehát hogy ezt a család is gondolhatjátok, milyen boldog tőle, úgyhogy ez van. Ahova, ameddig most egyébként ellátunk itt cégcsoport szinten, az nagyjából a 2026. Tehát addig mertünk tervezni, 2026-ra egy ilyen 15 milliárd forint körüli árbevételt kalkulálunk a cégcsoport számára, egy ilyen 3 milliárd körüli EBITDA-ra szeretnénk eljutni addig. Addigra a létszámot egy ilyen 350-400 körül látjuk, egyébként a tavaly év végén egyébként 270 volt a létszám, most ilyen 300 környékén van már. Úgyhogy azt látjuk, de most egy biztos, hogy ezeket a számokat, ezeket ugye organikusan nem fogjuk tudni elérni, valószínűleg még egy ilyen méretesebb akvizícióra szükség lesz. Viszont talán ami a legérdekesebb lehet a befektetők számára, és talán jól kijelölheti azt az irányt, amit kérdezel, 2026-tól egyébként osztalékfizetést tervez a társaság. Azt látjuk, hogy az elmúlt éveknek ebből a dinamikus növekedéséből most már valamit szeretnénk visszaadni a befektetők számára is, és az osztalékfizetés az, amit klasszikusan azért a magyar piac nagyon szeret, azokat a sztorikat nagyon, nagyon sokkal többre
ez értékeli. Befolyásolja is a döntés, tehát a befektetők visszajelzései? Tehát az akvizíciók mentek, működtek, de az annyira nem értékelte a piac, elfogadta, örült neki, de ott már további növekedést nem hozott, ellenben tényleg azt láttuk, hogy abban a pillanatban, hogy valaki elkezdte osztalékot fizetni, az sokkal jobban tudja mozgatni.
Ez a magyar piac sajátossága, ugye mindig olyan zenét játszol, mint a közönség hallani szeret.
Akkor a válasz igen, értjük.
Úgyhogy USA-ban az egyértelmű növekedési sztorikat szeretik, és ugye kifejezetten büntetnek érte, hogyha osztalékot fizet, Magyarországon nem ez a helyzet.
Aha. Hát ugye igen, igen, alapvetően, de hogyha megnézed az árfolyamokat, akkor egy-két nappal az osztalék fizetés előtt azért néha bevásárolnak azokból a papírokból.
Hát ugye az árfolyam,
de az a vétel spekuláció, igen, abszolút.
De szerintem egyébként osztalékra előbb-utóbb amúgy is szükség lett volna. Tehát ez egyébként is benne volt a tervben, nyilván nyilvánosan nem álltunk elő semmivel, mert nem szerettük volna lekorlátozni magunkat ebbe. De most azt látjuk ebben a mostani helyzetben, hogy az, hogy mondjuk az elkövetkezendő 60 hónapban még 11 céget veszünk, az teljesen ki van zárva. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy annak a csapatnak a szellemi és lelki teljesítő képességét maxra járottuk, tehát igazából nincs följebb ebben a dologban, úgyhogy most sokkal inkább egy olyan konszolidációnak kell elkövetkezni, hogy nem csak az EBITDA, de az adó előtti, meg az adózott eredmény is megindul szépen fölfelé, ami egyébként nem csak a készpénztermelő, de az osztalékfizető képességét is jelöli egy társaságnak, de ehhez el kell végezni több névi belső sziszifuszi munkát, ameddig ebből rengeteg sok-sok apró megvett cégből csinálsz egy nagy, egyben jól működő tőzsdei sztorit, ami egyébként nem csak növekedni, de még osztalékfizető is képes. Ez a valódi érték.
Tehát egy nagyobb akvizíció, és utána osztalik. Hamarosan ez a...
Ha minden jól alakulik.
A sziszifuszi munka mellett, igen.
Hát az
igen.
Alap.
Igen. Okay.
Hát ez jó sztori, továbbra is köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Szekeres Viktor, a Gloster NRT alapítója, az igazgatóság elnöke mesélt a legutóbbi évről, rekordév és idei számokról, illetve a jövőképről.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
Következő muzsikában pedig egy új felvétel következik, 2024-ben jelent meg a férj és feleség duó Daniel és Jenna Waters új lemeze, The Waters címmel, ez az aranymetszés, vagy a Golden Ratio. Igen, és jól volt az ötlet, amit a kedves hallgatók mondtak a disznóvágásos csalásra, hogy inkább ez ilyen disznó hízlalásos, ugye eredetileg pig butchering scamnek hívják angolul. Tehát az a helyzet, hogy valóban jól lehet fordítani úgy, hogy disznóvágás, mert miért ne az lenne, csak hogy Magyarországon ez a disznóvágás az egy kicsit többet jelent szerintem. De minden esetre az, hogy tényleg, hogy felhízlalják az áldozatot előtte, és akkor utána pedig kiszedik a pénzt, amit tudnak belőle, úgy csapják be. Egy kínai csalás stílus lényegében. Úgyhogy a disznóvágás, disznóhízlalás. Az elején kerestük erre a választ, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nem áruljuk el.
Az autót?
Igen. Az most, hogy direkt kimondani egy márkát, az reklám, tehát nem, így nem.
Na majd tudom, valahogy szerintem, de hallgatók érdeklődnek.
Hát tessék, ide jönni, lefotózni.
Milyen autót vettünk?
De ez régen volt már, kedves hallgatók.
Régen, de majd szerintem valahogy elmondjuk.
Inkább a bicikliflottát, azt beszéljük meg, ugye? Nincs. Látod, nézel így rám, nincs.
Mármint bicikliflottánk nincs. A szerkesztőségi bicikliflottánk?
Igen, az nincs.
Hát mert hogy a fele csapat nem biciklizik.
Na hát ez a baj, ez a baj.
Egyességre jutni, hogy ilyen flotta legyen.
Na jó. Jövünk vissza, mégpedig tőzsdenyítás információkkal. Az örökké vidám Búró Szilárd fog minket szórakoztatni a kis stand-upjával, aztán utána pedig főzünk valamit.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na kérem szépen, itt van Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Halló, halló!
Igen. Jó reggelt, itt vagyok, és nem tartok semmitől.
Ne, hogy?
Azt mondtad, hogy tessék tartani, de ja. Én nem tartok semmitől.
Ó, nagyon köszönöm. Te vagy az én barátom. Ma már másodszor vagy ezen a héten, mert a Gede is mondott valamit, és ilyenkor akasztják a hóhért. Én szoktam szóviccekkel operálni. De akkor, kedves Szilárd, mi van a budapesti értéktőzsdén?
Budapesti értéktörténet csodás helyzet.
Tényleg?
0,4%-kal emelkedik az index, 66.620 ponton vagyunk. Mondjuk a blue chipek egy kicsit felemásan teljesítenek, ugyanis az OTP és a MOL az, ami kifejezetten jól kezdte a mai napot, mind a kettő 0,6%-os pluszban van. Az OTP-nél ez 17.475 forintos utolsó kötést jelent, míg a MOL esetében 3014 forinton vagyunk most. Ugyanakkor a Richter hasonló mértékű esésben van, most már 0,7%-os, 9035 forinton, és ugye a Magyar Telekomnál pedig most árazódott ki az osztalék, úgyhogy ott az indokolja ezt a jelentősebb árfolyam csökkenést. 908 forinton van most a Magyar Telekom, ez 3,6%-os mínusz jelent, de úgy tűnik, hogy azért 900 körül elég erőteljesen bejöttek a vevők, és a forgalma is meglepően magas a Magyar Telekomnak, úgyhogy lehet, hogy hamar ledolgozzuk ezt az osztalék különbséget majd.
Aha. Egyébként mi az, ami rányomja a bélyegét a kereskedésre? Semmi?
Hát alapvetően nincs most olyan negatív hír, vagy semmi, ami illetve volt pár, ugye egy EU-s kapcsolatban, de egyelőre ez nem látszik sem a forinton, sem a részvénypiacon, úgyhogy alapvetően a nemzetközi hangulattal mozgunk inkább együtt, és sőt, talán egy picit azt most felül is teljesítjük, de nincs olyan, ami nagyon összeroppantaná most a piacot.
Hát a forint? Lehet,
hát a forint az kifejezetten jól tartja magát, stabilan, 93 körül, semmi nem történik, nincs mozgás.
Sajnos nem 1993, de mindegy, igen, értem.
Jó, visszakaptam, oké, értem.
Azt mondja a hallgató, hogy vágjak vissza Szilárdnak, beszéljünk a búról.
Igen.
Jól.
Búról.
Ez kemény.
Lassan közbe kell, hogy szóljak, kollégák.
Igen, kérlek, Gábor. Vezess ki minket ebből a mélységből.
Az Isten óvjon meg attól, hogy a Gábor védjen meg téged.
Nem csatlakozom ehhez a vonalhoz. Komolyságra fordítanék.
Forint. 3,93.
Komolyságra fordítva.
Senki
393 forintot adunk most egy euróért. Ez van most már napok óta. Nem igazán tudunk innen elmozdulni. Ugye a kamat döntés óta gyakorlatilag. Úgyhogy itt mindenképpen szükséges lesz valami új impulzusra ahhoz, hogy a forint kimoccanjon ebből a beszükült sávból. Egyelőre nincs most olyan fontosabb adat vagy hír, legalábbis Magyarország tekintetében mai napon, amire figyelnénk. Amerikában lesz GDP, az viszont mindenképpen izgalmas lehet, de kevésbé gondolnám, hogy az a forintot jelentősebb mértékben megmozgatná. Holnap délután majd az S&P értékelése esetleg.
Bizonyám. Szerencsére akkor nem te leszel, hogy erről beszámolj, meg holnap délután már egyébként se lesz senki, majd a Vavrek úr reggel elmondja, hogy mire számíthatok, aztán hétfőn meglátjuk, hogy megisszuk-e a fekete levest. Na, ez így jó?
Így van.
Így lesz, akkor köszönjük szépen, Szilárd. További jó munkát.
Köszönöm, tettek. Hogy itt lehettem.
Mindig. Buró Szilárd pénzügyinnovációs vezető mondta el, hogy áll a budapesti értéktőzsde, hogy nyitott a piac, és hogy mi a helyzet a forinttal.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Következő muzsikával szeretném megágyazni az NOPQ rovatot. Mit szólsz hozzá, Gábor?
Mivel?
A következő zenével. Meg nyugodtan nevezhetjük muzsikának.
Meg vagyok lepve.
Miért?
Hát mert nem szoktam magyar zenéket játszani.
Ha azért nem szoktam magyar zenéket játszani,
én vagyok, mert... Én vagyok ennek a helytartója.
Kevés olyan magyar zenekar van, aki megüti nálam azt a mércét.
Na, és ők olyan? Ha mesélj.
Ők olyan, abszolút, mert azt gondolom, hogyha... De elmondom, miért az NOPQ-ba azért tartozik ez, mert egy olyan éterről hamburger lesz szó, amiről minden úgy kezdődik, minden ilyen étel leírás, hogy a régi ősi klasszikus magyar recept, és ugye az ember kicsit jobban beletúr, Katona Csabával egyébként ezt csináltuk tegnap cseten, akkor mindig kiderül, hogy hát ez valószínűleg 19. század, annak is inkább a, vagy legkorábbi 18. század második, de inkább 19. század. Minden esetre maga ez a zenekar, az óriásit megy, nem is véletlenül. Érdekes, hogy az a nevük, hogy Au revoir, de ez is utalhat egy picit arra, hogy mi a stílus, és hogy miért csinálják. Nem csak a viszontlátásra, mert egyébként saját elmondásuk szerint az Oreo-Oreo-vár, és Oreo-Vár innen jött valahol, de aztán később ráhúzták a filozófiát, ugye az a viszontlátásra ugye azt jelenti, hogy engedjük el az előző nagyon markánsan elválasztható stílusokat, ezeket nyugodtan engedjük össze, engedjük be a befolyást minden irányból, és ezeket az zenénkben mutassuk meg.
Értem.
Magyar népzenei hagyományok.
Tehát ha lesz szóvicc rovat, ők fogják adni a zenét, az biztos.
Magyar népzenei hagyományok, de ebbe nagyon sok minden bejön, a Balkán, bejön egy kis punk, bejön egy kis rock, egy kis rock and roll, egy csomó minden. Amikor megjelentek először, akkor egy Ethnobeat lemezzel debütáltak, de ez a második lemez, a kikötő, az volt, ami igazán hozta szerintem a sikert, a 2018-as. Zsámbéki fiatalok alapvetően tényleg népzenei hagyományokra ültek ezzel rá, és a Hopsza azért is érdekes ez a szám, mert úgy jött a sztori, hogy ihletet kerestek, hogy mi legyen, és véletlenül kétszeres lejátszáson hagyta a YouTube-ot az egyik tag, aki azt hiszem a mandolinos srác, így van, aki Fejér Mihály, és jött valami Vox Vulgaris feldolgozás, és akkor kétszeres lejátszáson hallgat, és azt mondta, hogy hát ez tiszta rock and roll, erre kéne valamit ráhúzni. Erre jött egy kis erdélyi népzene, és van benne egy brutál jó betét, amit talán az ilyen keményebb rock rajongók meg fognak ismerni a vége fele. Hogy az micsoda, azt fejtsük meg közösen, mert nem tudok rájönni, de rémlik valami, de nem merek irányítani, tehát nem fogom elmondani. Szerintem egy óriási zene, és ha exportálni kéne zeneterméket, a Kerekes Band és hasonlók mellett az Au revoir-t exportálnám, mert az olyan, ami unikálisan magyar, és nem egy külföldi stílus utánoz.
N-O-P-Q, a N-O-P-Q,
és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Na, együnk egy jó vadast, mit szólsz hozzá?
Én ettem.
Na mikor?
Hol? Két napja a olcsó bisztróban.
Olcsó bisztróban, ami nem olcsó, ha körötet is választasz hozzá.
Hát való igaz, 1400-ért láttam, és gondoltam, hogy akkor itt régen ettem jó vadast, hát annyira rossz nem volt, a jót talán túlzásnak érezném kijelenteni, de régen úgy volt, hogy ha a nevében benne volt a köret, akkor az árban is benne volt. Nem így volt?
Nem.
De most erősíts meg. Vadas zsemlegombóccal, akkor
én
abban zsemlegombócos árról volt szó.
Zalaegerszegen a Restiben futottam bele egy ilyenbe, ami a brassói aprópecsenye. Hát nyilvánvaló, hogy az igen, egy tálétel, amiben persze benne van a krumpli. Igen. Nem, azt külön kifizettették.
Nekem ja, pont ilyen érzésem volt.
Akkor volt probléma, amikor megkérdezték. És milyen körettel, kérem? Hát mondom, milyen körettel?
A sóit, hogy milyen.
Igen. Hát, vittem, mondtam, hogy miért rizssel lehet, én persze. Mondom, ne vicceljen.
Jó, de ezek azért, hogy vicces meglepetések. Igen, igen. Na szóval, mindegy, én azt hittem, hogy a vada zsemlegombóccal benne van az árban a zsemlegombóc.
Azért
nem
nincs,
volt,
mert
de így sem volt
hagyományosan sem feltétlenül zsemlegombóccal tálalják a vadast. Még régi recepteket túrva is van, amikor makaróni, vagy valami hosszú tészta dukált hozzá. Úgyhogy, és valaki pedig úgy szereti egészen mostanáig.
Én is szeretem makarónival, csak hogy ez csak az árkérdés volt nálam, hogyha együtt, mert ha oda van írva, már nem tudom.
Na figyelj, nem akarom hosszúra húzni
simán
a sztorit.
Lehet, hogy nem így volt. Mondd el, hogy milyen a jó, mert
nem,
azért
nem,
ez,
hát
egy,
a jó az,
ez egy olcsó
mindenkinek
vadas volt.
A vadassal kapcsolatban hasonló kört futunk, mint nagyon sok olyan étellel, amit sokan szeretnek. Tehát ez egy viszonylag régi étel, és
ez magyar?
Nem olyan nem magyar étel, hanem magyar is. Tudod, amikor az ember ilyen ételeket lát, mint a székelykáposzta, stb., akkor azt gondolja, hogy hát az egy ilyen ősi székely, nem. Hát ugye szegedinszki gulásnak hívják például szlovákul a székelykáposztát, és Székely József vármegyei főlevéltáros nevéhez kötődik, Petőfi kortársa volt az egész sztori. Tehát semmi köze a székelységhez az egész káposztának. És még rengeteg ilyen van. A legtöbb ilyen ételünk az a 19. századi nagy francia konyha, ami ugye beszűrődött az osztrák-magyar monarchiába és vált divatos polgári konyhává, annak a lecsapódásának valamiféle utóélete Magyarországon. És nem véletlenül van például a vadasnak egy érdekes testvére vagy unokatestvére, ugye az Eszterházi rostélyos, ami egy hasonló elindulásból készül, és nem ugyanott végződik, tehát hogy a zöldség...
Isten, de régettem olyat, és na, milyen finom az.
Ugye? És a zöldség része az nincs olyan szinten krémesítve mondjuk, mint a vadasnál. És érdekes, hogyha megkeresed a vadas recepteket, akkor két alapvető dolgot lehet megkülönböztetni. Az egyik az, aki tejfölösen, vagy tejszínesen, habarással, vagy legalábbis tejszínes módon nagyon sima krémet készítve készíti el. A másik oldal pedig, aki ezt kihagyja, lisztet is elvétve használ hozzá, és magát a zöldségeket, azokat pépesíti, pürésíti mondjuk átpaszírozással. És mind a kettő finom. Én azt szeretném, hogy azt kerestem, hogy vajon remélhetőleg nem egy vadas nevű ember nevéhez kötődik, mint a székelykáposzta. Nem, nagyon nehéz forrásokat találni benne, de szerencsére előttem járt ebben a fűszeres Eszter, a fűszerislélek.hu-t még mindig nyugodtan lehet olvasgatni, rengeteg szuper sztori van rajta, akinek volt egy családi sztoria a vadasról, és ott egész jó forrás megjelöléssel meg lehet találni ennek az valószínűsíthető eredetét egy... A nagyon érdekes könyvből, a magyar-francia szakácskönyvben egyébként található meg. A könyvről, amiből receptet is hoz, hát egy ilyen zseniális címe van, Neue vollständige theoretisch praktische Anweisung in der feiner Kochkunst mit besonderer Berücksichtigung der herrschaftlichen und bürgerlichen Küche. Ez a címe a könyvnek, tehát ez így 1877.
Magyarítanád egy kicsit?
Képtelenség ezt magyarítani, a németek imádják ezt. Minden esetre ott a marha nyelv zöldségmártással szerepel francia recept alapján Lange de Bœuf à la sauce haché, és el a leírásban szépen megkapjuk azt, ami a legfontosabb, ugye azaz alapvetően sárgarépával, zellerrel, babérlevéllel, borssal készülő főzet, amiből később keletkezik maga az az öntet, amit, mint mondtam, sokan úgy használnak, hogy teljes mértékben pürésítik, vagy turmixolják, és ebből lesz ez a mártás. Szóval, hogy az a lényeg, hogy ezt ökörnyelv, marhanyelv, ilyesmiből készítik, alapvetően marha ételekhez használják, és később ugye különböző hagyományoknak köszönhetően, mint például a különböző zsidó hagyományok, például libamelből is készítik, és egészen ízletes lesz belőle. Most szerintem ilyen karakán vagy markáns húsok kellenek hozzá, tehát ilyen sötétebb, vörös húsok, mert különben nem lesz jó. És én azt gondolom, hogy bármilyen módját készít, az elkészítésnek bármilyen módját választjuk, az eredetieknél majdnem mindig volt egy ecetes leöntés és egy egész éjszakás pácolás. De szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy egy párolt húsra ráönteni a külön elkészített mártást, az gyatra, tehát azt felejtsük el, nem lesz jó ízű. És ha már marhából készítjük, ugye általában felsálból szokták készíteni, ugye az a marha combjának, hátsó combjának egy része, a felsál, aminek ugye van ez a dió, vagy ez a gömb felsál része, és ez a másik része. Na most ezt a húst, ezt azért kezelni kell. Én azt tartom jónak, és találtam ilyen szuper receptet ehhez, hogyha az ember oké, ha nem sikerül ez a pácolás, nem sikerül, mert hogy a rohanó világ, stb. De azt tartom jónak, hogyha előtte, úgy, ahogy az eredeti receptekben van, zsíron, vagy pedig vajon lepirítjuk rendesen ezeket a húsokat, szépen összezáródnak a pórusok, és utána abban az egész lében, amiben a zöldségeket meg mindent főzünk, akár még borókabogyóval, de babérlevéllel mindenképpen főzzük össze. Utána kivesszük ebből a húst, és ebből a léből fogjuk elkészíteni a mártást. Mint mondtam, régen passzírozással készítették, most már turmixgép segítségével is meg lehet csinálni, és van, aki úgy szereti, hogy nagyon-nagyon puha krémes, van, aki pedig úgy, hogy darabos, és benne érzi a sárgarépa, zeller darabokat. De minden esetre vannak nagyon jó receptek, ajánlom például a fűszer és lélek recepteket, ott több is megtalálható, vagy alternatívaként a Street Kitchenen van egy zseniális recept, azt kell keresni, hogy a zsemlegombócba füstölt sajt van, tehát a füstölt sajt a zsemlegombóccal. Na azt érdemes egyszer megcsinálni, és utána az azt hiszem családi klasszikus lesz. Egy dolog, hát ezt ilyen ünnepnapokon. Mert azért kell vele pepecselni a konyhában előtte. Minden esetre a vadas egy klasszikus kaja, de nem magyar kaja, minden esetre magyar kajává vált. Most már mindenhol kapható.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Itt van, megjött Fejér Marian. Szia, Maja, mi a helyzet?
Hello, jó reggelt, sziasztok. És minden rendben.
Hogy telik a kis péntek eddig? Vagy a cséntek?
Mondom, mi van péntek?
Nem tudod?
De. Hát jól, viszonylag nyugodtan.
Készülni fog egy műsor, nem?
Volt ez a jó.
Igen, mert most nem történt semmi különleges, jó idő van, de közben mégsem. De engem annyira különösen nem zavar, örülök a napsütésnek. Még egy picit most már unom a hideget, de múltkor a meleget untam, úgyhogy nem vagyok mérvadó.
De az vagy, mert az nagyon rossz, hogyha 15-20 fokos ingadozások vannak napról napra, azt nehezen viseli az ember akármi, melegből, hidegbe, hidegből, meledre. No. Mi lesz a műsorban?
A műsorban egyébként azt hiszem, talán a ti egyik ilyen diskurzusatok kezdeményezésére hívtam meg Révész Bulcsút, junior snooker világbajnokot.
Nagyon jó.
Smicivel, a Smici nagy rajongója, ha jól tudom, és ő szokott itt nektek mesélni róla. Na, én őt meghívtam, és beszélgettek vele az ő életéről, meg erről az egész technikai sportról. Ő mindössze 17 éves, 8 éves kora óta, 8 éves korában kezdett el biliárdozni, és 8 és fél éves kora óta van edzője a snookerben, ban és az egész játékról, megmondom, erről az egész világról beszélgetünk. Aztán utána pedig Árva Nóra jön, díszlet és jelmeztervező. Most a Margit-szigeti Színház ezen szezonjában, két nagy produkcióban, az Evitában és a Veszedelmes Viszonyok Koncertszínházban is érintett, de nyilván vele szeretnék beszélni olyan kulisszatitkokról, vagy olyan szakmai belső dolgokról, ami ebben a díszlet és jelmeztervezésben van, hogy milyen a kapcsolódás a színészekkel, hogy hogyan álmodják meg a dolgokat, mire föl, mi történik, hogy alakítják. Szóval ilyenekre gondoltam.
Nagyon jó témák, köszönjük szépen, hogy elmesélted. Szerintem egy igazán jó színházban, amikor akár a nullából is ki lehet hozni olyan díszletet, hogy tényleg megragad és hozza, tehát eleve predesztinálja az előadást, mert hozza azt az érzést, tehát nagyon fontos dolog.
Igen, mert ugyanakkor viszont szerintem egyre inkább az van, hogy nagyon kreatívnak kell lenni, mert az ugye biztos. Minimálból, bár én azt gondolom, hogy az Evita meg a Veszedelmes Viszonyok azért két nagy produkció, nyilván egyébként minden előadás más, tehát hogy itt a Margit szigeten hogyan kell egyébként azt a nagy színpadot betölteni, hát ezt majd elmesélni.
Hát köszönjük szépen, jön Fejér Marian és a Pont Jókor utánunk. Itt van, mármint úgy értem a jönt, hogy igen, hogy itt van, de közben a műsora jön, és ő ezekkel a témákkal, ezt lekapcsoljuk, ezekkel a témákkal fog minket szórakoztatni.
Belettél zavarva, Endre, látom.
Hát figyelj, kölcsönkenyér vissza. Ezt én azt mondom.
Ezért mosolygunk itt még rajta hárman.
Igen.
Na jó, köszönjük, viszont nekünk nem maradt más, mint hogy elköszönjünk.
Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.